Ez a Híradó hétfő este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Segítség a devizahiteleseknek, az árfolyamgát teljes megnyitását és a kilakoltatási moratórium kiszélesítését javasolja a Fidesz. Adósság nélkül kezdheti meg a jövő évet minden önkormányzat, cserébe élénkíteniük kell a helyi gazdaságot. Az 56-os forradalom leverésére, a megtorlás áldozataira emlékezünk. November 4-én vonultak be a szovjet csapatok Budapestre. Baleset okozta a tűzoltó halálát a Rámszakadékban, a turisták általában vakmerősködés miatt kerülnek bajba. Az árfolyamgát teljes megnyitását és a kilakoltatási moratórium kiszélesítését javasolja a Fidesz. Rogán Antal frakcióvezető azt mondta, így annak a több mint 150 ezer családnak is segíthetnének, amelyeknek 90 napon túli tartozása van. Az országgyűlés elé beterjesztett javaslat azoknak is mentővet jelenthet, akiket a tartozásuk miatt kilakoltatnának. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az MTI-nek azt mondta, a kormány támogatja a Fidesz frakció devizahiteles mentőcsomagját. A tárca szakértői pedig addig folytatják az egyeztetéseket, amíg a jelzálog alapú lakás célú devizahitelesek helyzete megnyugtatóan rendeződik.
3 millió forint devizahitelt vett fel évekkel ezelőtt Szabadi Beáta, amiből a lakását újította fel. A 28 ezer forintos törlesztője szinte megduplázódott azóta. Nem mindig tud fizetni, ezért 90 napon túli tartozása van a bank felé.
Én szeretném a lakásomat megvédeni, szeretném a gyerekeim felett megtartani az otthonukat, hogy ne kerüljenek utcára. Tehát itt nem azért nem fizetek, mert nem akarok, hanem mert erőmet meghaladva nem tudok többet a két gyerek mellett, a rezsi mellett és a költségek mellett adni.
Ez a javaslat itt is van a kezemben.
A több mint 90 napja nem fizető adósokon is segítene a Fidesz frakció legújabb javaslata, amit már be is nyújtottak az országgyűlésnek. A tervezet szerint kiszélesítik az árfolyamgátat. Eddig csak azok igényelhették, akiknek nem volt 3 hónapon túli elmaradásuk a törlesztő részletekkel. Az új törvény alapján azok is kérhetik majd, akik régebb óta nem tudják fizetni a jelzálog hitelüket, de végrehajtás még nem indult ellenük.
Magyarországon több mint 150 ezer olyan család van, aki 90 napon túli tartozással rendelkezik, szeretné fizetni a hitelét, még nem indult el a végrehajtási eljárás. Ennek megfelelően az ő számukra megoldást jelenthet az árfolyamgát teljes kinyitása.
Azt is javasolják, hogy hosszabbítsák meg a kilakoltatási moratóriumot, vagyis április 30-áig senkit se lehessen kilakoltatni akkor, ha a hiteltartozása miatt egyébként végrehajtás indulna ellene. Kerestük a bankszövetséget, telefonon annyit közöltek, egyelőre nem kommentálják az árfolyamgát kiszélesítésének tervét. A Fidesz frakció azután nyújtotta be saját tervezetét, hogy november 1-én lejárt a bankoknak adott határidő a devizahitelszerződések módosítására. Bár a bankszövetség még októberben benyújtotta a javaslatait, a nemzetgazdasági miniszter szerint azok nem orvosolják a legtöbb devizahiteles problémáit. Néhány éve még 750 ezer családnak volt devizahitele Magyarországon, a kormány korábban több lépésben is segített az adósokon. Mintegy 170 ezeren éltek a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével, ugyanennyi adóson segített korábban az árfolyamgát lehetősége. A nemzeti eszközkezelő pedig mintegy 11.500 ingatlant ajánlott fel a hitelkárosult embereknek. Ezzel eddig mintegy 350 ezer adósnak nyújtottak jelentős segítséget.
Nem sokkal ezelőtt kezdődött a vita az országgyűlésben a Fidesz által benyújtott javaslatról. Ott van a parlamentben Mészáros László. Szervusz, mi hangzott el eddig a vitában?
Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Ezekben a percekben is tart a vita a devizahitelesek megsegítéséről szóló törvényjavaslatról. Általános és részletes vitát is tartanak egyben itt a parlamentben. A felszólaló ellenzéki frakció közül az MSZP és a Jobbik is azt mondta, támogatná a Fidesz javaslatait, egyúttal számos kritikát is megfogalmazott a törvényjavaslattal szemben. Az MSZP szerint az a probléma, hogy a devizahitelesek azért kerültek komoly bajba, mert elszabadult 2010-től a forint árfolyama. Ezért ők egy konstruktív megoldást dolgoztatnának ki a bankszövetséggel, természetesen egyeztetve a devizahitelesekkel, és emellett olyan gazdasági lépéseket szorgalmaznak, amelyek a forint erősítését szolgálják. A Jobbik azt kifogásolta, hogy az a probléma a megoldási javaslattal, hogy nem nyújt elég megoldást a jogi út. Tehát nem szabad megvárni azt, míg a bíróságok döntenek arról, hogy a devizahitelek hibás terméknek minősülnek-e vagy sem, a parlamentnek kellene közbelépnie. A Jobbik egyúttal azt is szorgalmazta, hogy legyen erőteljesebb az elszámoltatás. Szerintünk ugyanis ezen a téren semmi előrelépés nem történt az elmúlt években. A Jobbik egyúttal kitolná a kilakoltatási moratóriumot egészen addig, amíg átfogó megoldás nem születik a devizahitelesek problémáira. Az LMP részéről Vágó Gábor is azt mondta, hogy a jogi megoldás nem nyújt megfelelő útra terelés nem nyújt megfelelő megoldást a devizahitelesek problémájára. Egyúttal számon kérte a kormányon a magáncsőd védelmét, hiszen szerinte az árfolyamgát helyett a sokkal jobb megoldást nyújthatna a devizahitelesek problémájára. A felvetésére Pálfi István, a KDNP politikusa válaszolt, aki szerint már folyamatosan dolgoznak a megoldási javaslaton, és hamarosan benyújtják a parlament elé. Összességében annyit lehet elmondani, hogy a valamennyi ellenzéki párt azt kifogásolta a Fidesz javaslatán, hogy nem nyújt átfogó megoldást. Szerintük csak egyes részleteiben próbálnak segíteni a bajba jutott devizahiteleseknek, és nem tudnak egy konkrét, egy teljes megoldást nyújtó javaslattal előállni. A vita tehát a következő percekben, órákban is valószínűleg eltart majd. A javaslatról egyébként a tervek szerint holnap délelőtt szavaz a ház.
Mészáros László, köszönjük! Minden magyar önkormányzati adósság nélkül kezdheti meg a jövő évet, jelentette be a miniszterelnökséget vezető államtitkár. Lázár János azt mondta, a kormány február 28-áig minden magyar település még meglévő adósságát átvállalja, összesen mintegy 420 milliárd forintot. Cserébe azt várják az önkormányzatoktól, hogy kapcsolódjanak be a helyi gazdaság élénkítésébe. Az érintett településekkel Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági konzultációt kezdeményez, ennek első állomása Kaposvár lesz.
Kaposvár tavaly év végére 21 milliárd forint tartozást halmozott fel, ennek kétharmadát az év elején átvállalta a kormány, így 7 milliárd forint adósságuk maradt. Most, hogy ezt is átvállalják a várostól, több jut majd fejlesztésre, ebben bízik a polgármester.
Az óvodáknak jut annyi elég pénz, jut elég pénz az iskoláknak, jut elég pénz a gazdaságnak, tudunk-e utakat és járdákat felújítani, eddig ezeket nem tudtuk. Ezt követően végre azzal foglalkozhatunk, amit a településeinken élők szeretnének.
A 2010-es kormányváltáskor 1200 milliárd forint adóssága volt az önkormányzatoknak. Mostanra több mint felét, 685 milliárd forintot átvállalt a kormány. Elsőként a megyei önkormányzatokét vette át 2012. januárjában. Majd tavaly az 5000 fő alatti településekét vállalta át teljes egészében. Idén pedig az 5000 lakosnál nagyobb települések adósságának 40-70%-át.
Ezúttal a magyar településeket, a városainkat, a falvainkat, a községeinket kell megmenteni.
Orbán Viktor többször is beszélt arról, hogy kormánya az első pillanattól kezdve hadat üzent az adósságnak. Ezért az államadósság csökkentése és a devizahitelesek megmentése után a településeket is kimentik az adósság csapdából.
420 milliárd forint adósságtól szabadítja meg a magyar önkormányzatokat.
Lázár János bejelentette, a kormány február 28-áig minden magyar település teljes tartozását átvállalja, összesen mintegy 420 milliárd forint értékben. Így a 2014-es költségvetési évet minden magyar önkormányzat adósság nélkül kezdheti meg.
Ezzel az önkormányzati rendszer átalakítása lezárásra kerül. Egy olyan rendszer jött létre, amely adósságmentes, amely új feladatokat, új felelősséget és új lehetőséget kapott az elmúlt három esztendőben, például az új önkormányzati törvénnyel.
A miniszterelnökséget vezető államtitkár hangsúlyozta, az adósság átvállalásért cserébe azt várják a településektől, hogy kapcsolódjanak be a helyi gazdaság élénkítésébe. Azaz 1200 önkormányzat pedig, amelynek nem volt adóssága, jövőre összesen 10 milliárd forintot kap fejlesztésekre.
A magyar újraiparosítási politika folytatását sürgette Orbán Viktor annak érdekében, hogy egy-másfél éven belül Magyarország legyen az az uniós állam, ahol a GDP legnagyobb aránya az ipari termelésből származik. Erről beszélt a miniszterelnök, miután tárgyalt Henri Malosszal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnökével, aki egyetértett az újraiparosítás tervével.
Óriás szivattyúkat szerelnek a Grundfos szeptember végén átadott székesfehérvári üzemében. A dán cégnek ez a negyedik magyarországi gyára. A 12 milliárdos beruházásnak köszönhetően 350 új munkahely jön létre Székesfehérváron. Ez a közelmúlt nagy beruházásainak egyike.
Nekünk egy termelési központtá kell válnunk.
Többek között az újraiparosítás politikájáról tárgyalt Orbán Viktor és Henri Malos, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke. A miniszterelnök a találkozó után azt mondta, a kormány célkitűzése, hogy Magyarország legyen az Európai Unióban az a tagállam, ahol a nemzeti össztermék legnagyobb aránya az iparból származik. Orbán Viktor hozzátette, Magyarország jelenleg az előkelő harmadik, negyedik helyet foglalja el ezen a listán. A kormányfő hangsúlyozta, az ország akkor kerülhet a lista élére, ha folytatja az újraiparosítás politikáját.
Meggyőződésem, hogy ebből jönnek majd a munkahelyek, ebből jön a gazdasági növekedés, ebből jönnek a külföldi beruházások, egyáltalán ettől lesz Magyarország versenyképes és sikeres. Ebben a meggyőződésemben az elnök úrral való megbeszélések ma megerősítettek.
Európának szüksége van az újraiparosításra, mondta Henri Malos. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke kiemelte, azért jött Magyarországra, hogy személyesen tanulmányozza, ahogy fogalmazott, azokat a rendkívül érdekes és innovatívnak számító lépéseket, amelyeket a válságból való kilábalás érdekében tett Magyarország. Azzal, hogy a kisvállalkozások számára csökkentették az adót, csökkentek az energiaárak és rugalmasabbá tették a munkavállalás lehetőségét is, összességében a vállalkozásoknak nyereségessége nőtt, és nőtt a foglalkoztatás is Magyarországon, mondta Henri Malos. Az unió munkáltatóit, munkavállalóit és civil szervezeteit képviselő testület vezetője arról is beszélt, hogy Magyarország ígéretes és kiváló gazdasági eredményeket ért el, amit Európa is hasznosíthat.
Január 1-től csak nevelőszülőknél lehet elhelyezni a 12 év alatti állami gondozott gyermekeket. Ezt is tartalmazza a gyermekvédelmi törvényt módosító javaslat, amelyet ma kezd el tárgyalni az országgyűlés. A cél, hogy 2017-re ne legyen olyan 12 év alatti gyermek, aki otthonban él. A tervezetben szerepel az is, hogy januártól főállásúak lennének a nevelőszülők. A szakma szerint több éves vágyuk teljesül ezzel.
Játékhoz készülődnek a gyerekek ebben a miskolci gyermekotthonban. Több mint 100-an élnek itt, minden harmadik 12 éven aluli. Magyarországon több mint 8200-an laknak hasonló otthonokban, ezen szeretne változtatni a kormány. Januártól a 12 éven aluli gyermekeket ezért már nem intézményekben, hanem rögtön nevelőszülőknél helyeznék el. A tervek szerint 2017-re minden ilyenkorú gyermek családban nevelkedhetne. A nevelőszülők helyzete is változik, egységes munkaviszonyban láthatják el feladatukat. Eddig különbséget tettek hivatásos és hagyományos nevelőszülők között, a díjazásban is. Egy hivatásos szülő most összesen bruttó 135 ezer forintot kap havonta. A hagyományos nevelőszülőknek viszont több elemből áll össze a díjazásuk. A gyermekenkénti 15 ezer forinton felül nevelési díjat, különellátmányi díjat és családi pótlékot kapnak. Az új rendszerben nem lesz különbség a nevelőszülők között. Az alapdíjat a mindenkori minimálbérhez igazítják, így az megőrzi értékét. Például amíg eddig 45 ezer forintot kapott egy három gyermeket nevelő szülő, jövőre csaknem a duplája, 87 ezer forint jár neki. Emellett a nevelőszülőknek saját gyermekeik után jár majd a gyes és a gyed, fizetik a TB járulékot, de táppénzre és szabadságra is jogosultak lesznek. A nevelőszülők szerint több éves vágyuk teljesül.
Most látjuk, kezdjük érteni, hogy törődnek velünk, megbecsülnek bennünket, nagyon elismerik a munkánkat, mert mi is ugyanolyan napszámosai vagyunk a társadalomnak, mint például a pedagógusok.
A gyermekvédelmi törvény módosító javaslatát csütörtökön nyújtotta be a kormány az országgyűlésnek. A cél, hogy minél több gyermek élhessen családban, és kiszámíthatóbb legyen a rendszer.
Nagyobb biztonság, kiszámíthatóbb a gyerekeknek, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb körülmények. Valóban egy olyan intézkedés, ami bízunk benne, hogy mindenki számára előnyös, mindenki számára hoz valami plusz.
A miniszter hozzátette, jövőre összesen 4,7 milliárd forintot fordítanak az átalakításra, de a befektetés középtávon megtérül. A nevelőszülői ellátás ugyanis 60%-kal olcsóbb az intézménynél.
Belső vizsgálatot kell lefolytatnia az MSZP-nek a bajai hamis videó ügyében. Ezt mondta a Híradónak Baja Ferenc. A szocialista országgyűlési képviselő szerint már a héten foglalkozhat a témával a pártelnöksége. Múlt héten derült ki, hogy az MSZP-től került a hvg.hu-hoz a hamis videó, pedig Török Zsolt pártszóvivő ezt folyamatosan tagadta. Információink szerint az elnökségi ülésen Török Zsolt jövője is szóba kerülhet.
Drámai a hangulat az MSZP-ben, ezt írta a 444.hu még szombaton. Az internetes portál azért kereste a szocialista politikusokat, mert szerdán kiderült, a hamis bajai videót Déri Balázs kommunikációs igazgató adta át a hvg.hu-nak, miközben ezt korábban folyamatosan tagadták.
Ők adták, hogy együtt mint a HVG-nek?
Nem mi adtuk oda a HVG-nek, nem tudjuk, hogy ki és milyen módon és hogyan, hány példányban kapta ezt meg.
Miért azt tudom, hogy a HVG-nek?
Nem tudom.
Török Zsolt, a szocialisták szóvivője, folyamatosan tagadta, hogy tudná, hogyan került a HVG-hez a videó.
Nem mi adtuk oda a HVG-nek, nem tudjuk, hogy ki és milyen módon és hogyan, hány példányban kapta ezt meg.
Miután kiderült, hogy mégis az MSZP székházból szivárogtatták ki a felvételt a hvg.hu-nak, a szocialisták napokig nem tartottak sajtótájékoztatót. Mesterházi Attila pedig egy hete nem állt ki a nyilvánosság elé ebben a témában. A 444.hu hírportál arról is írt szombaton, hogy az MSZP-n belül sokak szerint távoznia kellene Török Zsolt szóvivőnek.
A Magyar Szocialista Párt elnöksége ezzel a kérdéssel nyilván akkor, amikor elnökségi ülése van, foglalkozni fog. Azt gondolom a héten valamikor lesz.
Baja Ferencet arról kérdeztük, lesznek-e további személyi következményei a hamisítási botránynak. A szocialista politikus szerint belső vizsgálatra van szükség.
Szervezetszerűen, szerkezetszerűen le kell vonni ennek a tanúságait, nyilván kell egy belső vizsgálat, hogy juthat be egy ilyen anyag, miért jut oda, hogy jut oda, és a többi. Ezt a Magyar Szocialista Pártnak le kell folytatnia, erről a saját nyilvánosságát tájékoztatnia kell.
Eddig Déri Balázs bukott bele a szocialisták közül a hamisítási botrányba, a kommunikációs igazgató szerda éjjel mondott le. Egy hétfőre összehívott sajtótájékoztató meghívóján, amelyet délelőtt küldtek ki, mégis az ő aláírása szerepelt.
Gondolom adminisztratív hiba. Köszönöm szépen.
Erről ennyit mondott Bárándi Gergely, a párt országgyűlési képviselője. Arról viszont hiába kérdezték az újságírók, hogy felmerült-e Török Zsolt alkalmatlansága a párton belül.
Balek becsapott óvatlan az MSZP, de nem csaló. Erről beszélt Lendvai Ildikó. A szocialista párt korábbi elnöke szerint bocsánatot is kell kérniük a balekségükért a választóktól. A Fidesz szóvivője pedig ismét arra hívta fel a figyelmet, továbbra sem tiszta Gyurcsány Ferenc pártjának szerepe a hamis bajai videó ügyében.
A szocialista párt ebben a történetben Balek volt, becsapott, óvatlan, hülye, minden csúnya szót lehet mondani, de nem csaló. Aha. De nem csaló.
Lendvai Ildikó, a párt egykori elnöke, vasárnap este az ATV-ben azt mondta, a szocialisták nem csalók, hanem balekok a hamisítási botrányban.
Azt kell mondani, hogy bocsánat. Bocsánat, kedves választónk és drukkerünk, hogy a balegségünkkel keserűséget, dühöt, indulatot, csalódást okoztunk neked. Sajnáljuk.
A politikai következményeket mindenkinek mondta.
És bocsánat, HVG is, akit a megásott verembe magunkkal húztuk.
Az ATV vendége volt az MSZP másik korábbi elnöke, Kovács László is. Ő szóba hozta Gyurcsány Ferencet is, aki szerinte megosztó személyiség.
Hát azért ő sok szavazatot hozhat, az ellenérnek, hogy és még többet taszíthat el.
Azért túl sok véletlen így egy sorban.
Több olyan eset is történt a közelmúltban, amelyekkel a demokratikus koalíció hozható összefüggésbe, és a szocialista pártnak kell magyarázkodni miatta. Erről a Hír TV-nek beszélt Mesterházi Attila, miután kiderült, hogy a hamis bajai videót készítő hat ember egyike Gyurcsány Ferenc pártjának volt a tagja.
Előkerül egy másik, nem tudom, DK-s pártag, aki egy bajai videófilmet készít, amiben aztán belekeveredünk mi is, és másit csinálunk, mint védekezünk, és hárítjuk a vádaskodásokat, amik bennünket érnek benne az elmúlt időszakban.
Én tudok nyelni.
Gyurcsány Ferenc erre múlt héten azt mondta, csendben javasolja Mesterházi Attilának és mindenkinek, hogy alaptalanul ne vádoljon senkit, se barátot, se ellenséget. Molnár Csaba, Gyurcsány Ferenc pártjának alelnöke most azt mondta, a demokratikus koalíciónak nem érdeke, hogy gyengüljenek a baloldali pártok.
A demokratikus koalíciónak nem érdeke a Magyar Szocialista Párt gyengülése, mint ahogy nem érdeke az Együtt 2014 PM gyengülése sem. Épp ellenkezőleg.
Hoppál Péter, a Fidesz szóvivője az M1 Ma reggel című műsorában ismét felszólította a baloldali pártokat, hogy tisztázzák magukat a bajai videóbotrányban.
Ma még nem tisztázott Gyurcsány párt szerepe
akik ugye végig rócsózták, így mondtam a múlt héten a médiát ezzel a videóügyjel. A szocialisták szerepe, akik hazugságot hazugságra lapátoltak ebben a videóhamisítás ügyében.
Hoppel Péter azt is hozzátette, hogy a Fidesz kezdeményezte a BTK szigorítását. Így, aki a jövőben hasonló hamisítási ügybe keveredik, akár börtönbe is kerülhet.
Felerősödtek a nézeteltérések Bajnai Gordon pártszövetségében, erről írt a Népszabadság. A lap információi szerint a Szolidaritás mozgalom stratégiai váltást sürget az Együtt PM politikájában. Kónya Péter, a Szolidaritás vezetője, a Híradónak is elismerte, meg kell állniuk és új stratégiát kell kidolgozniuk. A közvéleménykutatások szerint Bajnai Gordon szövetsége már hosszú ideje nem tud érdemben erősödni.
Több teret követel a Szolidaritás, éles belső bírálatok. Ezzel a címmel jelent meg cikk a Népszabadságban a Bajnai Gordon féle pártszövetségről. Azt írják, felerősödtek az Együtt PM szövetségen belüli nézeteltérések. Alapinformációi szerint az Együtt egyik alapítója, a Szolidaritás mozgalom stratégiai váltást sürget az Együtt PM politikájában. A Népszabadságnak nyilatkozott Kónya Péter, a Szolidaritás vezetője, aki szerint aktivistáik nem értik, a pártközpontokban a vezetők miért nem képesek megegyezni a széleskörű ellenzéki együttműködésről. Az elmúlt hetekben többször is okozott nézetkülönbségeket az Együtt PM szövetségben, hogy a Szolidaritás egyes ügyeket máshogy ítélt meg, mint például a Párbeszéd Magyarországért vagy Bajnai Gordon. Ilyen ügy volt szeptember végén a szobordöntés, amelyet a Szolidaritás mozgalom szervezett a második születésnapján. Kónya Péter az Együtt 2014 társelnöke, és Bajnai Gordon a szövetség vezetője utólag másképp ítélte meg a történteket.
Ez egy teljesen normális akció.
Azt gondolom, hogy ízléstelen dolgok történtek ennek a tüntetésnek a végén.
A Republikon intézet elemzője akkor a Híradónak azt mondta, az akció azt mutatja, az Együtt PM szövetségen belül nem teljes az egység. A század végelemzéséből pedig pár nappal később az derült ki, a megkérdezettek 85%-a ízléstelennek tartotta az akciót, 77% pedig kifejezetten szélsőségesnek, radikálisnak. Nézetkülönbségeket vált ki a szövetségben az is, hogy összefogjanak egy Gyurcsány Ferenccel.
Gyurcsány Ferenccel nem szövetkezünk.
Bajnai Gordon korábban azt mondta, Gyurcsány Ferenccel nem szövetkeznek. Kónya Péter viszont elment Gyurcsány Ferenc pártjának kongresszusára, ahol azt mondta, nem zárják ki a szövetségkötést.
Az, hogy a jövőben mi lesz, azt meglátjuk.
Kónya Pétert arról kérdeztük, tudják-e kezelni a nézetkülönbségeket, amelyek az utóbbi időben felerősödtek a pártszövetségben. Azt válaszolta, olyan politikai helyzet állt elő, amikor az Együtt PM szövetségnek meg kell állnia, és új stratégiát kell kidolgoznia.
Nem vagyunk vaklovak. Nyilvánvaló, hogy egy párt és pártszövetség életében is időnként meg kell állni, helyzetet kell értékelni, majd stratégiákat kell kidolgozni, ami a győzelemhez vezető utat mutatja. Most egy olyan politikai helyzet van, amikor meg kell állnunk egy kicsit, helyzetet kell elemeznünk, és az új helyzetnek megfelelő, vagy az adott politikai helyzetnek megfelelő egy új stratégiát kell kidolgozni.
A Medián egy évvel ezelőtt, nem sokkal az Együtt 2014 szírre lépése után azt mérte, a lakosság 14%-a támogatta Bajnai Gordonékat. A legutóbbi közvéleménykutatási adatok szerint az Együtt PM 4-6%-on áll.
13.800 dollárt, azaz körülbelül 3 millió forintot nyert Gyurcsány Ferenc cége egy Soros Györgyhöz köthető alapítványtól. Ezt közölte a Demokratikus Koalíció válaszul arra, hogy a Fidesz szóvivői egy cikkre hivatkozva szerintük azt a látszatot keltették, hogy Soros György üzletember dollármilliókkal támogatja a DK-t és annak elnökét. A Heti Válasz múlt héten írt arról, hogy Gyurcsány Ferenc pártjának sikere aligha fog az anyagiakon múlni. Ugyanis 2010 óta sorra nyeri el a külföldi kormány megbízásokat a cégcsoportja. Köztük olyan munka is van, amelyet Soros György alapítványa rendelt meg. A Fidesz ezek után azt kérdezte Gyurcsány Ferenctől, mit ígért a homályos globális pénzügyi köröknek az anyagi támogatásért cserébe. Több évtizedre szóló átgondolt tudománypolitikai koncepció kidolgozását sürgette Navracsis Tibor miniszterelnök helyettes a Magyar Tudomány Ünnepe idei rendezvénysorozatának megnyitóján a Veszprémi Pannon Egyetemen. A közigazgatási és igazságügyi miniszter azt mondta, a tudománynak Magyarországon ma kiemelt jelentősége van, mert magyarként számos fiatal világszínvonalú kutatásban vesz részt szerte a világban.
Mi magyarok nyelvileg elszigetelten, nyersanyagoktól elvágva pontosan tudjuk, hogy a szellemi, kulturális teljesítményünk az, amely elsősorban a világszínvonalba emelhet minket. És itt a tudománynak kiemelkedő jelentősége van.
100 szociálisan hátrányos helyzetű, de kimagasló tanulmányi eredményeket felmutató fiatal kap anyagi támogatást a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az MKB Bank közös ösztöndíj programjában. A pályázat nyerteseit ma hirdették ki, ők havi 16 000 forintot kapnak. Tovább növeli a térség vonzerejét Kecskemét északi elkerülő útjának megépítése, mondta a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára a beruházás alapkőletételén. Szijjártó Péter hozzátette, az elmúlt években Kecskemét a magyar autóipar egyik fellegvárává vált, ezért az itteni fejlesztéseket a kormány kiemelten kezeli. Az államtitkár kiemelte, ahhoz, hogy Magyarország a válságból megerősödve kerüljön ki, Európa meghatározó termelési központjává kell válnia. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére és a megtorlás áldozataira emlékezik ma az ország. 57 évvel ezelőtt ezen a napon vonultak be a szovjet csapatok Budapestre. Áder János köztársasági elnök a Nemzeti Gyásznapon koszorút helyezett el a Rákoskeresztúri új köztemetőben lévő emlékműnél és Nagy Imre egykori miniszterelnök sírjánál.
Néma felállással adózott az országgyűlés az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halottainak emléke előtt a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján. Kövér László házelnök arra emlékeztetett, sokan fegyverrel szálltak szembe az elnyomókkal, és tanúbizonyságot tettek hazaszeretetükről, bátorságukról.
1956 forradalmárai és szabadságharcosai nem menthették meg fegyverrel a haza szabadságát, de megmutatták, hogyan kell harcolni érte, bátran és elkötelezetten.
Wittner Mária országgyűlési képviselő és Brusznyai József váci egyházmegyés áldozópap vehette át ugyancsak a parlamentben a Mindszenty emlékérmet. Mindszenty József bíboros 57 évvel ezelőtt ezen a napon menekült az Egyesült Államok budapesti nagykövetségére. A kitüntetést azoknak ítélik oda, akik munkásságukkal mások és az ország javát szolgálják.
Azokra irányítja a figyelmet ünnepi alkalommal, vagy a megemlékezés a gyász pillanataiban is, akik életükkel szolgálták Mindszenty bíboros hitvallását, vértanúságát, fehér vértanúságát.
56. november 4-én Budapesten a 18. kerületben a szovjet katonák kenyérért csorban álló ártatlan embereket öltek meg. A Nemzeti Gyásznapon rájuk is emlékeztek.
Vérük árán váltottak ki a szolgasságból, egyetemes érvénnyel járulva hozzá ezáltal a babiloni szovjet világrendszer megdöntéséhez.
Regéci Nagy László egykori 56-os forradalmár azt mondta, jó, hogy a mai fiatalok is kritikával nézik a világot.
Az egyetemisták is munkás gyerekek voltak, és láttam őket hősként harcolni és hősként meghalni a szabadságért.
A Nógrád megyei Bátor terenyén a megtorlás még élő áldozatai gyújtottak gyertyát a hősi halottak emlékére. Debrecent 57 évvel ezelőtt már november 3-án körül zárták a szovjet páncélosok. A 4-én hajnalban megindított támadásban 5 katona halt meg. A debreceni Kossuth laktanyában az ő emléktáblájukat koszorúzták meg.
Adásunk előtt emlékkoncert kezdődött a forradalom és szabadságharc áldozatainak tiszteletére a Szent István Bazilikában. Ott van a helyszínen Noll Katalin kolléganőm. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a nézőket! Ezekben a percekben ért véget az emlékkoncert a Szent István Bazilikában. Lajta László Mise a Szorongattatás napjaiban című művét adták elő. A műnek a keletkezési éve jellegzetesnek mondható, hiszen 1950-ben komponálta a szerző, alig több mint fél évtizeddel a forradalom kitörése előtt. Az 500 férőhelyes bazilika csordultig megtelt, itt van Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Kövér László az országgyűlés elnöke, Mádl Dalma asszony, Schmidt Pál volt köztársasági elnök és 1956-os szervezetek tagjai, képviselői. Az itt egybegyűltek az emlékkoncertet követően közösen gyújtanak mécsest az 1956-os hősi halottak emlékére. A szó a stúdiójé.
Noll Katalin, köszönjük! Kéményeket és házfalakat is ledöntött a vasárnap esti szélvihar. Nógrád megyében csak nem 50 házat rongált meg a szél, a Heves megyei Horton tövestől dőltek ki a fák. Pécsett egy 10 emeletes panelházról tépett le egy óriási molinót, a helyenként 100 km/h sebességet is meghaladó szél.
Viharos erejű széllel és özönvízszerű esővel érkezett meg vasárnap a hidegfront Magyarországra. A felvételeken jól látszik, hogy ezt a hatalmas reklámponyvát Pécsett letépte a szél. A tűzoltók a 10 emeletes panelház ablakaiból kimászva tudták csak leszedni a csapkodó molinót. Ez pedig már a Nógrád megyei Karantság. Itt több mint 40 házat rongált meg a viharos szél.
Főszedte a híjazatot, lecett mindent, csak a szarufa maradt.
Ennek a háznak újra kellett falazni az oldalát, ezt a tetőelemet pedig a szomszéd utcából fújta a szél a fára.
Nagy robajjal jött, és akkor minden repült. Alig tudtam megkapaszkodni a kerítésbe.
A helyiek azt mondják, félelmetes hangja volt a nagy szélnek.
Sűvített, szabalszerűen sűvített, mert forgott valami. Forgott valami itt, ezen a környéken. A kutyaulat láttam, az ott van a kutyaul, azt elfordított, elvitte. Igen.
Nem mindennapos, alapvetően hidegfronthoz kötődik.
Amíg nyáron inkább a zivatarok, ősszel a hidegfrontok okozzák a szélviharokat.
Általában ez a 130-as szél lökés az előfordul évente mondjuk 2-3 alkalommal. Tehát nem rendkívüli, nem szélsőséges. Sajnos nem lehet rá komolyabb módon felkészülni.
A vasárnap esti viharban országszerte csak nem 100 ház sérült meg. A károk összesítése csak ezután kezdődik. A híradó úgy tudja, hogy sok házon nem volt biztosítás.
A szabályoknak megfelelően jártak el a tűzoltók múlt pénteken a Rám szakadéknál, amikor egy mentést végző tűzoltó halálos balesetet szenvedett, állapította meg a katasztrófavédelem belső vizsgálata. Eszerint a tűzoltók képzettsége és felszerelése is az előírásoknak megfelelő volt. A szerencsétlenül járt 32 éves tűzoltót a belügyminiszter azóta hősi halottá nyilvánította, és posztumusz hadnaggyá léptette elő.
Tehát innentől kezdve biztosítva van, hogy nem tud leesni.
A mélyből mentést tanítják újonc tűzoltóknak az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság oktatási központjában. Ez volt a feladata annak az esztergomi tűzoltónak is, aki pénteken a Rám szakadékban lezuhant és meghalt. A tűzoltók egy súlyosan sérült kirándulót akartak felhozni a mélyből. Éppen egy olyan helyet kerestek, ahova a biztosító kötelet rögzíthetik, amikor egyikük megcsúszott és lezuhant. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy miért csúszott meg. A katasztrófavédelem belső vizsgálata minden esetre azt állapította meg, hogy a tűzoltók nem hibáztak.
Sem szakmai, sem védőfelszerelésekben hibát nem tapasztaltunk. Ez az eljárás, ez így kell, hogy történjen, így kell, hogy végrehajtsák a kollégáim ezt a feladatot.
Ez az a hely a Rám szakadékban, ahova a tűzoltó lezuhant. Koszorú és mécsesek emlékeztetnek a balesetre. Ezek a felvételek már a szurdok tetején készültek. Innen esett le a kiránduló, akinek a mentésére érkeztek a tűzoltók. Jól látszik, hogy a fákon errefelé nincs turista jelzés. Még úgy sincs. Vagyis a kiránduló és két társa azért került bajba, mert letértek a kijelölt útról.
Súlyos balesetek általában akkor szoktak bekövetkezni, hogyha valaki elhagyja a turista útvonalat és megpróbál kimászni a szakadékból, vagy bemászni a szakadékba, ekkor történnek balesetek, hiszen van úgy, hogy 25-30 méteres mélységet és elér ez a szakadék.
A Rám szakadék az ország egyik legveszélyesebb kirándulóhelye. Az elmúlt 10 évben 3-an is meghaltak itt. Korábban szóba került, hogy a baleset veszély miatt esetleg lezárnák a szurdokot. Ezt azonban mindig elvetették, mert attól tartottak, hogy a lezárt terület esetleg még jobban felkelti a vakmerő és fegyelmezetlen kirándulók érdeklődését. A híradót Víg András tudósította.
Fagyálló mérgezésben halt meg egy 30 éves férfi a Pest megyei Vágyszentlászlón. Egy családi ház pincéjéből lopott bort, amelynek tulajdonosa valószínűleg fagyállót kevert az üvegekbe. A lopott borból másik 5 ember is ivott, ők is kórházba kerültek. A rendőrség emberölés miatt indított eljárást az ügyben.
Mécsesek, virágok és egy fénykép emlékeztet a fagyálló mérgezésben meghalt férfira a Vágyszentlászlói ház kerítésénél. A 30 éves fiatalember korábban többször is lopott bort az egyik családi ház pincéjéből. Öccse szerint ezt unta meg a tulajdonos. Ő azt állítja, bosszúból fagyállót rakott az üvegekbe. A férfi azt kérte, nem utassuk az arcát.
De láttam is a bort, ezt a rosszat. Mondtuk is neki, hogy lehet, szerintem van benne valami, mert a sűrű volt, meg amit a patkányéleg lett volna benne. De azt mondta, hogy jó lesz ez, nekem majd megisztem. megitta.
A férfinak először olyan tünetei voltak, mintha ittas lenne. Ez is a fagyállómérgezés egyik jellemzője. Mivel napokig nem javult, kórházba vitték, de akkor már nem tudtak rajta segíteni.
Olyan nagyon jelentős anyagcserekárosodás, sabbázis háztartás zavar lépett föl, már a kórház előtti szakba, hogy dacára annak a kezelésnek, a művesek kezelés, gépi lélegeztetés, nem tudtuk a beteg életét megmenteni.
A lopott borból a férfi másik 5 embernek is adott. Ők is kórházba kerültek, egyiküket még mindig ott tápolják. A rendőrség emberülés miatt indított eljárást az ügyben, egyelőre ismeretlen tettes ellen.
A Pest megyei rendőrfőkapitányság nyomozói lefoglalták azt a folyadékot, melyből a mérgezést szenvedett személyek feltehetően fogyasztottak. Ennek vonatkozásában szakértőt rendelt ki a rendőrség, toxikológus szakértő vizsgálja a folyadék összetételét.
Ha bebizonyosodik, hogy a boros pince tulajdonosa azért tette a fagyállót az üvegekbe, hogy megölje a tolvajt, akár több éves börtönbüntetést is kaphat.
Növesz bajuszt, hogy megments egy manust. Ezzel a jelmondattal indult el az idei Movember Hungary kampány a férfiak egészségéért és a prosztatarák ellen. A mozgalomhoz csatlakozó férfiak bajuszt növesztenek, és egy hónapon át segítik az adománygyűjtést. A szervezők a befolyt pénzt a szűrővizsgálatokhoz nélkülözhetetlen műszerekre fordítják. Ez volt a Híradó, most jönnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd egy magyar film, címe a Szökés. Az este 10-kor kezdődik, benne szó lesz az önkormányzatok adósság elengedéséről. Késő esti híradóval pedig pontosan az este után 10:30-kor várom önöket, viszontlátásra!